mai témáknak ezt a címet adtam. 16. Benedek pápa könyvében nem ez van, ha ezt Augustus császár sejtette volna. Ahogyan készültem ebből a szakaszból, akkor fogalmazódott meg bennem ez a cím, és majd kiderül, hogy miért. Mit mond a szöveg? Lukács evangélium 2. fejezetének 1. verse. Abban az időben Augustus császár rendeletet bocsátott ki, hogy számlálják össze az egész földkerekséget. Ennek a népszámlálásnak az igazi oka az adók kivetése volt. Ez a császár szempontjából rendkívül magasztos ötlet, de azoknak, akiknek adózni kell, ez a legkegyetlenebb ötletek közé tartozik, ami aztán a galileai Júdás felkeléséhez vezetett Palesztinába, ahogyan ezt az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk. A történelem ura az Isten, és ő az egész történelemnek a rendezője. A saját életünk történetét mi írjuk? A döntéseinkkel. És attól függ, hogy milyen döntéseket hozunk, lesz az életünk üdvösségtörténet, vagy komédia, vagy tragédia. Szabadságunk van, és döntéseket hozunk, és ez alakítja egy bizonyos behatárolt térben, időben, lehetőségekben behatárolt kereten belül az életünket. A rendező azonban időnként belenyúl ebbe a történetbe. Mert nem mi vagyunk a rendezők, hanem ő. És ő tudja, hogy miről szól a darab. Ő tudja, hogy a világtörténelem, mint folyamat, mint darab, miről szól. Honnét indult, és hova akar kiteljesedni, és ezt el is árulja, hogy az egész világot újjá akarja teremteni, és mindenkit a saját dicsőségébe meghívni. Ez az ő nagy terve, a rendezőnek a terve, és ezen belül mindegyikünknek van egyfajta szabadsága, nem abszolút szabadsága, csak relatív, viszonylagos szabadsága, amiben döntéseket hozhatunk, felismerve a rendező tervét, elképzelését, vagy éppen nem ismerve fel, de mégis az az érdekes például ebben a történetben, Augustus császár nem azért adta ki ezt a rendeletet, hogy beteljesedjenek az írások, és akkor Józsefnek fel kelljen menni Betlehembe, hanem mert harácsolni akart és kapzsifolt. De a történelem ura az ezt a döntést is annak érdekében használta fel, hogy amit ő tervezett a világgal, az emberiséggel, az megvalósulhasson. És ezért adtam ezt a címet, hogyha Augustus császár sejtette volna, hogy a döntésével nem csak egyszerűen majd adót fog behajtani, hanem igazából az üdvösség történetet mozgatja, akkor lehet, hogy megpróbált volna másképpen dönteni, ugyanis ő az a császár volt, aki megváltóként tiszteltek, és akinek a születésétől számították az időszámlálást, őtől leindították, mert ő akkora császár volt. És mint minden császár, Isten leszármazottjának tekintette magát, és isteni tisztelet járt neki. A történelem ura még ezt a döntést is jóra, ígéreteinek beteljesedésére fordította. Mert ennek következtében Józsefnek és Máriának fel kellett menni Betlehembe, És ez a döntés Mikás proféta jövendőlésének a beteljesedését szolgálja, miszerint Izrael pásztora Dávid városában, Betlehembe fog megszületni. Augustus tudta nélkül, a saját tudta nélkül részt vesz az ígéret beteljesedésébe, részt vesz a történelem ura terveinek a kibontakoztatásába, és ez azt jelenti, hogy a római birodalom és az üdvösség történet átjárják egymást. Nekünk ez a történelem szemlélet már távoli. Mi sokkal inkább kronológiában gondolkodunk, események egymás utániságába, és Isten nehezen tudjuk elhelyezni ebbe a történetbe, de Jézus kortársainak ez egészen más jelentett. Ott az Istennel való kapcsolat teljesen más volt, a transzcendenssel, a természet fölöttivel való kapcsolat, mint a mi időnkben, 2000 évvel később. Nekünk valahol be kell hozni, vagy fel kell fedezni, hogy de hiszen benne van az Isten, ő nekik ezt nem kellett felfedezni, ők ezt tudták. Ők e szerint éltek, az Ószövetség történetei, a zsoltárok, a proféták írásai, mind-mind erről szólnak, hogy Isten jelen van ebben a látszólag kaotikus történetben, amit világtörténelemnek hívunk, és igazából ő mozgatja. Ez nekik természetes volt, nekünk azonban ez nem ennyire természetes. Amikor ezt a részt olvastam, akkor eszembe jutott az, amikor nem engedték, hogy tovább tanuljak, hogy készülhessek a papságra, mert politikailag nem voltam megfelelő az adott császár rendeleteinek, vagy nézőpontjának, és mindent megtettek azért, hogy az üdvösség történet ne abba az irányba mozogjon, amerre én szerettem volna, vagy a hivatásom bontakozzon. És amikor hát segédmunkásként voltam Budapesten, és amikor aztán mégis tanulhattam, akkor Marosi Izidor, a váci segédpüspök jegyezte ezt meg egy beszélgetés közben, hogy gondoltad volna, hogy Varsóba te miattad is kimentek az utcára a tankok? Ugyanis amikor a szolidaritás felkelés elindult, és a tankok kimentek Varsóba 1980. decemberében az utcákra, akkor nálunk politikai enyhülés kezdődött, amit így fogalmazott meg a püspököm, aki aztán azonnal hívott, hogy most folytathatom a tanulmányaimat, mert én nem vagyok akkora hal a politikai rendszer szemében, hogy ne folytathassam. És akkor állt össze, hogy ja, ha ezt Jaruzsálszki sejtette volna, hogy Budapesten milyen fontos az ő döntése, amit ő elkezdett szembeszállni ezekkel, vagy a tankokat kiküldte az utcára, én azért folytathattam a tanulmányaimat, mert ott olyan helyzet alakult ki, amiből aztán itt enyhülés kellett, hogy legyen, mert féltek az akkori cézárok és urak, hogy mi lesz akkor, ha. De ezt jóval előtte is, most megint a hatalom, ha az igazgató, az általános iskola igazgatója sejtette volna, hogy azzal a döntésével, hogy én nem tanulhatok tovább egyetlen egy gimnáziumba se Magyarországon, mert ő ezt megmutatja majd, mert édesapám beiratott hittanra még akkor is, amikor megtiltotta, hogy beírasson engem hittanra, ezzel csak azt tette lehetővé, hogy szerzetesi gimnáziumba vettek fel, ami eszünkbe se jutott volna, hogy majd oda menjünk, és a döntésével pont a hivatásom kibontakozását szolgálta. És ezt így visszatekintve teljesen biztosan látom, hogy szinte minden akkori a történelem vak erőinek a hatását akkor nem értve, hogy de miért, az mind-mind egy tervnek a kibontakozását szolgálta. Persze kellettek az én döntéseim is. Ezért mondtam azt, hogy az életünk, a darabot mi írjuk, de a tervező, a rendező nem mi vagyunk. És a rendezőnek a tervét kell felismernünk, hogy aztán a döntéseinket abba az irányba tudjuk meghozni. És ezt csak úgy javaslom, hogy nézzétek végig egy kicsit az életeteket visszatekintve, hogy hol érhető tetten Isten, a Istennek, a történelem urának a döntése, hol látod azt, hogy de hiszen ezért történt, hogy aztán az üdvösségem, mert ez a legfontosabb, hogy valamennyien elérkezünk a mennyországba, valamennyien részesedjünk Isten dicsőségébe. Ezért történik minden, akármilyen magasztos ötleteink vannak az életünkre vonatkozóan, a rendező ezért mondott igent ránk, hogy megszülessünk, hogy aztán az ő dicsőségébe befogadhasson. Minden ezért történik. És ha így visszatekintesz a saját utadra, a saját életedre, a saját családod életére, hányszor veszed észre, hányszor éred tetten a kegyelemnek a munkáját, amikor mindent, miközben szenvedés, fájdalom, értetlenség, kudarc, tragédia, stb. Kísérte az utat, közben valami nagyobb dolog történt. Valami sokkal teljesebb, amit szabad észrevenni. Lukács számára, Lukács evangélista számára fontos a világtörténelmi összefüggés, ezért kezdi ezzel a második fejezetet, az első verssel, amit felolvastam. Először tekintik Augustus császár idejében az egész földkerekséget egységes egésznek. A birodalom körbeéri az akkori földkerekséget, béke van, egyetemes nyelvet beszélnek mindenütt, és ekkor léphet be az üdvösség egyetemes üzenete, az idők teljessége a történelem folyamába. Isten kiválasztásának eddig Izraelre korlátozott története kilép a világtörténelem tágasságába. Jézus és Augustus közötti párhuzam mélyebbre nyúlik vissza. A császár, mint említettem, üdvözítőnek, szótérnak, megváltónak tekintették, akinek a születésnapja a tőle eredő áldások, evangéliumok kiinduló pontja, ezért az ő születésnapjától kellett számítani az idők kezdetét a birodalomban. Ha ezt Augustus császár sejtette volna, hogy hát nem ő az egész világ megmentője, hogy nem ő hozza el az egész világnak a békét, hanem egyedül a názáreti Jézus, akkor lehet, hogy ő is olyan döntéseket hozott volna, ami ebbe az irányba viszi az ő életét is. De hát ezt nem sejtette. Mikor is született pontosan Jézus? Az adószedéssel kapcsolatban terjedelmes vita bontakozott ki a Biblia tudósok között. A számlálás, a népszámlálás nagy Heródes király idejében történt, Lukács evangéliuma szerint, aki már Krisztus előtt 4-ben meghalt. Tehát mire Jézus megszületett, már Heródes halott volt. Vagyis akkor valami nem stimmel. Az evangélium szerint a népszámlálás Quirinius helytartó idejében történt, aki a zsidó történetírás szerint Krisztus után 6-ban uralkodott. Tehát népszámlálás, a Heródes már halott, Quirinius meg már Jézus után 6-ban van. Hogyan lehet ezt értelmezni, mikor született akkor Jézus? Hogyha az evangélium megjegyzését komolyan vesszük. A biblikusok a következőképpen oldották fel ezt a problémát. A népszámlálás évekig elhúzódó folyamat volt, nem voltak számítógépek. Sokkal, most is hosszú ideig tart egy népszámlálás, úgy tűnik, egy kis országban is, hát még egy nagy birodalomban, ami Hispániától egészen Indiáig terjed, mert évekig tartó folyamat volt a népszámlálás, és két szakaszból állt. Az első szakaszban feljegyezték a tulajdont. Kinek milyen háza van, milyen földbirtoka van. Majd jóval később, amikor ez már megtörtént az egész birodalomban, akkor megállapították, hogy ezek után mennyi adót kell fizetni. És akkor ezt az egészet kiterjesztették a birodalomra. Az első szakasz eszerint Jézus születésének idejére esett. A felkelés pedig a második szakaszban robbant ki, amikor már megmondták, hogy a nem tudom hány évvel ezelőtt kivetett, vagy fölmért lakások, vagy házak és föld után, most ennyit kell fizetni. Időszámításunk kezdete, vagyis Jézus Krisztus születésének, a születési idejének a meghatározása nem akkor történt, amikor Jézus élt, hanem 500 évvel később. Egy szerzetes, Dionysius Exiguus szerzetesre vezetik vissza ezt az időszámítás kezdetének a kiszámolását, aki a jelek szerint néhány évvel elszámolta magát. A születés pontos dátumának meghatározása azonban nem nagyon érdekelte az evangélistát. Ő nem ilyen pontos történelmi adatokra törekedett, hanem az összefüggés, a nagy összefüggés érdekelte, amelyben Jézus születése történt. Ennek ellenére részletesen és pontosan meghatározza a történelmi időszakaszt. Tiberius császár uralkodásának 15. éve meghatározza annak az évnek a római helytartóit, a negyedes fejedelmeket, sőt még a főpapokat is. És ezzel azt az örömhírt mondja mindannyiunk számára, hogy Jézus nem mítosz, nem kitalált személy, hanem történelmi valóság, aki rejtetten, csendben egy megvetett nép tagjaként születik meg, pontosan behatárolható időben és pontosan meghatározható földrajzi térben. Hogyan vonatkozik mindez ránk? A családod története, a te élettörténeted, üdvösség történet. A Kronosz az a megszülettél ekkor, megkereszteltek ekkor, testvéred született ekkor, iskolába beirattak, stb. Leérettségiztél, házasságot kötöttél, stb. És a végén ott van, hogy élt 126 éve. Ez a Kronosz. A Kairosz pedig a Biblia szerint az üdvösség történet, ami azt jelenti, hogy Isten ezt az időt, ezt az idők egymás utániságát folyamatosan átjárja a saját jelenlétével és kegyelmével, és mozgatja, segíti, mégpedig a kiteljesedés, vagy az életed beteljesedése irányában. A te életedet is át meg átszövi Isten csendes, rejtett munkálkodása. Ha ezt tudtad volna, ilyen döntéseket hozol?
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.
Hírpercek.